beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Egyiptom a magyar turisták egyik legkedveltebb úti célja volt Afrikában, azonban az utóbbi évek eseményei, a 2011-es forradalom, illetve a tavaly nyáron kezdődött zavargások, majd a katonai hatalomátvétel és az azt követően felfellángoló összecsapásokról szóló híradások sokakat elriasztottak a fáraók földjéről. A mai műsorban arról beszélgetünk vendégemmel, aki alig egy hetet ért vissza az egyiptomi Sharm el-Sheikhből, hogy a híradások ellenére Egyiptom a turisták számára a felfordulás közepette és a béke szigete. Persze, amikor felvettük ezt a beszélgetést a múlt héten, nem tudhattuk, hogy vasárnap egy turistabusz ellen 5 halálos áldozatot követelő merényletet követnek el iszlamista terroristák az egyiptomi izraeli határon. Ezért aztán a következő percekben a terror támadásról nem esik szó, meg sem említjük, viszont azt gondolom, hogy az új fejlemények fényében is érvényes információkat osztunk meg önökkel. Ezért kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Szűcs Tamás, a globoport.hu főszerkesztője. Szervusz Tamás!
Szervusz, és jó napot kívánok a hallgatóknak is.
Nagyon szerencsés vagy, én azt gondolom, hogy most jöttél vissza Egyiptomból, ráadásul nem is akárhol voltál, hanem Sharm el-Sheikhben, ahol, ha jól tudom, turisztikához, az iparági lehetőségekhez kapcsolóan forgattatok is, meg információt gyűjtöttetek, de hát én gondolom, hogy ha valaki eljut Sharm el-Sheikhbe, akkor az élvezi is egy kicsit a környék adta lehetőségeket.
Ez kétségtelen. Sharm el-Sheikh egy nagyon élvezhető hely, ugye ez, aki nem tudná, a sínai félsziget legdélebbi pontján van, Egyiptomban, közel tengeri nemzeti parkhoz, ahol gyönyörű korallokat és érdekes színpompás halakat lehet látni, közel a Szent Katalin kolostorhoz, ami ugye a kereszténység, az iszlám és a zsidóság egyik legszentebb helye, ott kapta Mózes a törvénytáblákat, és még számos egyéb érdekes helyhez. És ugye, ami az embernek így európai lévén egy nagy öröm, hogy télen, februárban is alapvetően azért sokkal jobb az idő, mint itthon, tehát süt a nap, és olyan 20 fokok vannak. Ez egy olyan üdülőhely, ahol az év 12 hónapjában folyik az élet, tehát gyakorlatilag mindig nyaralásra alkalmas idő van, mi is megfürödtünk a tengerben, nem olyan homokos a part, hanem alapvetően ez a korallokat néztünk, tehát bele tudtunk menni a tengerbe, esténként azért fújt a szél, és elkelt egy kisebb zakó.
Sokan félnek Egyiptomban menni, bár ugye az egyik legkedveltebb turista célpont a magyarok számára, vagy legalábbis az volt, és például Kairóból még mindig érkeznek nyugtalanító hírek, de mondjuk, ha már te ott voltál Sharm el-Sheikhben, ott a turistáknak kell-e valamitől félni? Álkérdés, mert...
Álkérdés, mert ugye tudjuk, hogy nem. Hát azért alapvetően az van, hogyha az Egyiptomból az ember a híradók alapján tájékozódik, akkor rémisztő képek jönnek, tüntetés, merénylet, robbantás, egyéb. Ezek azért nagyjából Kairóra, illetve más nagyvárosokra korlátozódnak. Nem is véletlen az, hogy a legnagyobb visszaesést azért mondjuk a kairói, tehát a piramisokhoz kapcsolódó turizmus szenvedte el. Illetve a sínai félsziget északi részén van egy kisebb, nagyobb, folyamatosan felfellángoló feszültség a helyi beduin törzsekkel. Ugyanakkor azért a dél-sínainak a kormányzója, akivel az ott töltött 4-5 nap alatt legalább 5-ször találkoztunk, többször megerősítette, meg személy szerint láttuk is, hogy ezek a feszültségek Sharm el-Sheikhet, a teljes dél-sínai kormányzóságot nem érintik. És ezt úgy kell elképzelni, hogy az észak-sínain vannak beduin törzsek, amelyek saját alapvetően sanyarú életkörülményeiket próbálják javítani, hogy a kormány katonákat, rendőröket, hivatalos személyeket támadják. Ezzel szemben a két kormányzóság között, tehát az észak- és dél-sínai között gyakorlatilag egy teljes hadsereget vonultattak fel. Ezek arra a területre, ahol turista van, véletlenül sem tévedhetnek be. Nagyon látható a rendőri jelenlét egyébként.
Egyébként ezt én is így tapasztaltam, és azért is szólok bele, mert mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, azt mondtad, hogy de jó, akkor mind a ketten beszámolunk a saját élményeinkről. És én is azt tapasztaltam, hogy mondjuk Hurgada, és én mondjuk Elgunán voltam, ami még pluszban egy speciális település, de hát ott ugye privát rendőrség, plusz az állami fegyveres erők, és egyébként mondjuk a sivatag ebben sokat segít, viszonylagosan elzártan a külvilágtól, és ugyanakkor, ha már itt említetted Kairót, én Luxorban tapasztaltam azt, hogy ott hát közel sem éreztem magam annyira biztonságban, bár egyébként hozzá kell tegyem, hogy semmiféle atrocitás nem ér túl azon, hogy mindenki el akart valamit adni, és egyre félelmetesebben, egyre, hogy mondjam, én voltam az utolsó lehetőségük, hogy valamit eladjanak.
Igazság szerint az a helyzet, hogy Egyiptomban senki nem a turistákat akarja támadni, tehát kimondottan most vannak politikai feszültségek, vannak tüntetések, vannak rendőri intézkedések a tüntetőkkel szemben, de ezek belpolitikai feszültségek, tehát senki nem a turista ipart akarja támadni, hanem az ellenzék, a kormányt, a kormány, a felforgatókat, terroristákat, egyebeket. Tehát ha az ember nem vegyül el tüntetőkkel, akkor igazából semmi esélye arra, vagy minimális esélye arra, hogy bármi atrocitás érje. De ez pedig azért aránylag egyszerű elkerülni azzal, hogy nem megyünk oda. Amúgy a közbiztonság különösen ezeken a turisták által látogatott helyeken épp a nagyon-nagyon feltűnő rendőri jelenlét miatt is kimondottan jó. Tehát kimondottan nem kell attól félni, hogy az embert este megtámadják, vagy megkéselik, mert nagyjából sehol nincs 500 méternél távolabb a legközelebbi rendőr.
Ráadásul nekem az volt a tapasztalatom, hogy igazából azzal mindenki tisztában van, hogyha nincs turista, akkor ott semmi nincsen.
Ez egyébként mondjuk pont a vöröstengeri üdülőhelyekre nagyon igaz, tehát Sharm el-Sheikh mint olyan nem is nagyon létezett a turizmus megjelenése előtt, az egy turista város. Éppen ezért mondjuk nagyon-nagyon nem egyiptomi, tehát aki oda megy, az európai jellegű és európai szintű szolgáltatásokra, sőt néha kicsit magasabb szintű szolgáltatásokra számítson. Ugye ezek a rendszeres kérdések, hogy de akkor a nőknek hogy kell öltözni, hát úgy, ahogy itthon, európai típusú nyári ruhába, igen, hát hogy lehet-e sört kapni, lehet még töményet is, hogy akkor lehet-e diszkóba táncolni, bárkivel lehet bárhogy táncolni, mert ez egy ilyen turista enklávé. Nyilvánvalóan, hogyha az ember elmenne Egyiptom olyan környékeire, ahol még életükben nem láttak turistát, van ilyen környék, hát ott azért egész más hangulatot nem nagyon, vagy nem feltétlenül lehet alkoholt kapni, nem feltétlenül ajánlott a nőknek ilyen nagyon kivágott, vagy nagyon nyárias ruhákban megjelenni, de igazán a turisták tömegei, ha egyáltalán beszélünk tömegekről, azok ezekbe a turista enklávékba kerülnek.
Na most beszéljünk egy picit a turistákról, mert én azt hallottam, hogy tavaly nyáron, júniusban kezdődtek a tüntetések, és utána hallottam, hogy amint elmaradoztak az európai vendégek, úgy jöttek mondjuk a tehetősebb egyiptomiak az adott üdülőhelyekre, mert hogy jó messze vannak a balhétól, és aki megengedhette magának, az inkább befizetett egy jó kis akciós, 2-3 hetes nyaralásra saját hazájában.
Ezt tapasztaltuk, igen.
Tehát sok most az egyiptomi
sok
is.
Sok az egyiptomi, sok az egyiptomi. Ugye, amikor volt a múlt június végén a tüntetés sorozat, majd azt követően a katonai hatalomátvétel, utána nagyon sok ország nem javasolt listára tette Egyiptomot, ezek aztán visszavonták mostanra gyakorlatilag mindegyik ezt a tiltó vagy nem ajánlott listát, de akkor volt egy jelentős visszaesés. Most azért, hogy lássuk, hogy milyen drámaiak a számok, a 2010-es csúcs évben 16 millióhoz közelített az Egyiptomba érkező turisták száma, ez 2013-ra 10 millió alá esett. És mondjuk csak Sharm el-Sheikhen, ahol a legkisebb volt a visszaesés, ott is azért erősen megérezték, míg mondjuk Luxorban 80-90%-os vagy ennél még nagyobb zuhanás volt.
Ezt egyébként, ha az ember oda megy, látja. Tehát azok a hatalmas hajók, amelyeket arra tervezték, hogy ide-oda menjenek a Níluson, azok tömegesen parkolnak végig a Nílus partján, és nem megy egyik sem sehova. Illetve az 5-600 buszra méretezett parkolókba 2-3 busz
áll meg. A hajókból a legdurvább szám 250 körüli hajó volt, és volt olyan időszak, amikor ebből 5 üzemelt csak. Egészen elképesztő volt ez Luxor, és Luxorban történt meg az is, hogy a téli időszakban már a turizmusból élőknek élelmiszer fejadagot adott ki a helyi kormányzat, mert annyira nem volt bevételük. Most Sharm el-Sheikhben azért nem ennyire drámai a helyzet, ez már jóval távolabb van, jóval kevésbé érintett, ugye ez látszik, és a brit, illetve az orosz charterek azok folyamatosan érkeztek, tehát körülbelül azt mondták, hogy a helyi turisták kétharmadát adják a britek, illetve az oroszok, és ez a kétharmad, ez azért folyamatosan érkezett. Most is gyakorlatilag szinte kizárólag oroszokkal, ukránokkal futottunk össze.
És egyébként a magyarok elmaradtak, vagy nem is nagyon voltak
az az igazság, hogy kevesebb is volt a magyar, és az, hogy most a magyaroknak az utazási kedve mennyiben változik, hát az sajnálatos módon nem igazán a helyi eseményektől függ, hanem általában attól a trendtől, hogy Magyarországon egyre kevesebben utaznak, egyre kevesebben, és pont ezt a középkategóriás üdülést, ezt engedhetik meg maguknak kevesebben. Tehát a magyar utazási szakma pont arról panaszkodott az elmúlt évben, hogy ami nagyon ment, vagy ami a válság előtti szinten ment, az a nagyon felső kategóriás VIP kislétszámú csoportok, mert akinek eddig is nagyon sok pénze volt, annak most is nagyon sok pénze van. Illetve hát az akciós horvát apartman az, ami örök sláger, és pont az a magyar réteg, amelyik egy ilyen egy vagy két hetes 100-200 ezer forint közötti egyiptomi nyaralásra fizetett volna, mert annak van kevesebb pénze.
De ha jól tudom, ti pont a magyar és az egyiptomi turizmus együttműködési lehetőségeit kerestétek. Ezek szerint az egyiptomiak valamiért mégis jobban számítanak ránk?
Nem feltétlenül magyar turistákra számítanak. Természetesen arra is, tehát természetesen örömmel fogadnak gyakorlatilag bárkit. Ugye előbb kérdezted, egyiptomiak, nagyon sok olyan új fejlesztés van, ami nem feltétlenül, nem kizárólag a nyugat-európai turisták számára vonzó, hanem láthatóan már a belső vagy az arab piacot célozza meg. Megnyílt Egyiptom első jégbárja, ugye ez az Ice Bar, ahol az az élmény, hogy -8 fok van, és jégből vannak a székek meg az asztalok. Most ez egy orosz turistának azért nem egy akkora durranás, tehát ő annak örül, hogy nincs -8 fok, de mondjuk egy egyiptominak, vagy egy akárhonnan az öbölből érkező turistának ez egy hatalmas élmény. Korcsolya csarnok épült, ugye? Hát azért az persze nyilvánvalóan nekünk is vicces, hogy a +40 fokban korcsolyázunk, de megint ez ugye az egyiptomi belső piacnak, vagy az arab országok piacának. Jó, ugye az arab turisták azok egyre erősebben keresik, ahogy néha nem érzik jól magukat Európában, azokat a helyeket, amik azért olyan lazábbak, európaiasabbak, lehet mulatni, de biztonságos, vagy számukra biztonságosnak tűnő környezetben vannak. Libanonból most elmaradoznak, Egyiptom erre nagyon számít. És hát nagyjából ebbe a vonalba épülne be az is, amit tőlünk várnának. Tehát nem elsősorban, vagy nem kizárólag turistákat, hanem szakembereket. Ugyanis vannak olyan szegmensei a sínain a turisztikai lehetőségeknek, amiket Egyiptom még nem használt ki. Megnéztünk egy hőforrást. Egyébként egy teljesen szürreális, csodálatos környezetben. Tehát a tengertől alig pár száz méterre, tehát látó távolságban levő kis oázis. Az oázis az arra épül, hogy meleg víz tör föl, nagyon látványos hegyek, pálmafák, egy milyen antik arabos stílusban épült kis medence. Az egész most, hát meglehetősen elhagyatott és lepusztult, merném mondani, viszont azt a lehetőséget kínálja, és ezt szeretnék magyar szakemberek segítségével fejleszteni, hogy ide komoly gyógyturizmust, fürdőjellegű turizmust hozni, tehát hogy nem csak a tengerben, hanem a meleg vízben, ami gyógyhatású, abban is fürödjenek.
Na most akkor itt elsősorban nem is az európaiakra számítanának ebben a
szegmensben. Nyilvánvalóan egyébként egy európai számára is, hogyha ez egy jól kiépített élményfürdő komplexumá alakul, akkor egy európai számára, aki mondjuk egy hetet elmegy Sharm el-Sheikhbe, az egy vicces, egynapos kirándulás lehet elmenni Hammam Muszába, az tényleg jó. Nyilvánvalóan sokkal nagyobb élmény azoknak, mondjuk az araboknak, vagy mondjuk az ilyen jellegű nyaralást kedvelő, de egyelőre a Sharm el-Sheikhi piacon egyáltalán meg nem jelenő, vagy csak minimálisan megjelenő ázsiaiaknak. Ott van még a most följövő teljes ázsiai piac, amit egyelőre Egyiptom egyáltalán nem használ ki. Tehát annyira biztosnak tűnt az európai turistáknak az áradat, hogy igazából nem is dolgoztak ők az ázsiai piacon mindeddig. Nyilvánvalóan ez speciálisan erre a dél-sínai területre jellemző, de hát azért ugye egyértelműen a Vörös-tenger, a sínai, illetve Hurgada környéke az, amit a legkevésbé érintett, és ahol a legkönnyebb lesz visszaépíteni a turizmust, ahol minden bizonnyal nagyon gyorsan mihelyt kikerül Egyiptom a headline-okból, azonnal visszatérnek a turisták. Tehát ott érdemes befektetni, érdemes új dolgokat nyitni, és láthatóan egyébként az egyiptomi tőke erősen mozgulódik is. Tehát mi 4 nap alatt körülbelül 5 új létesítménynek a megnyitóján vettünk részt.
Nekem is az volt a tapasztalatom, hogy viszonylag bizonytalan környezetben, vagy bizonytalannak látszó környezetben egymást érték az építkezések, a fejlesztések. Egyébként meglepő módon a sivatagban is, tehát nem csak a tengerparton, hanem a sivatagban is. Tehát akkor ez az optimizmus, ez arra épít, hogy ha elmaradnak az európaiak, akkor jönnek majd az arabok.
Egyrésztről abban nagyjából biztosak, hogy azok a piacok, amik eddig jól működtek, azok ezek után is jól fognak működni, tehát hogy gyakorlatilag az oroszokat láthatóan semmivel nem lehetett lebeszélni.
De egyébként úgy tűnik, hogy a németeket sem nagyon sikerült hurgadáról, tehát elég tömegesen voltak németek, belgák.
Igen, volt visszaesés, elég jelentős, de azért nem drámai. Azt mondták egyébként, hogy már most a szilveszteri újévi főszezonban ott már megint 80%-os volt a szállodák kihasználtsága, ami elég jó. Persze azt is elmondták, hogy 2010-ben ugyanebben a szezonban 100%-os volt a kihasználtság. Most olyan 40-50% közötti kihasználtsággal üzemelnek a szállodák, amik egyébként a magyar elvárásokhoz vagy a magyar szokásokhoz képest eszméletlenül elegánsak és hihetetlenül sokat tudnak, és óriási területen és golfautóval visznek körbe.
De a pillanat, még azért annyit gyorsan tegyünk hozzá, hogy milyen áron tudják ezt a telítettséget vagy töltöttséget biztosítani, mert ugye Magyarországon is van olyan szálloda, amelyik képes éves szinten is akár a 70%-ot teljesíteni, de mindez sokszor vállalhatatlan kedvezményekkel.
Hát nyilvánvalóan ők is lejjebb mentek az árakkal. Tehát éppen ezért ugye azt többen mondják, egyébként ebben én is egyetértek, hogy most kell Egyiptomba menni, mert most aztán jó üzletet lehet azzal csinálni, most nagyon olcsón meg lehet kapni azt, amit mondjuk 2010-ben jóval drágában. Nem akarok árakat mondani, mert ezek nyilvánvalóan utazási irodától, szállodától, ellátástól függenek, tehát mindenféle mozgó elem van bennük.
De az biztos, hogyha az ember a repülőjegyet megveszi, mert én nekem úgy tűnik, hogy ebben a történetben a repülőjegy a legdrágább egyébként, akkor ha kint van, akkor érdemes inkább hosszabb időre menni.
Hát minél hosszabb időre, tehát amennyit neki enged a cége meg az egyéb lehetőségei engednek, persze minél hosszabb időre megy az ember, annál jobb, és annál nagyobb, ahogynál fog örülni, és igen, a repülőjegy, hát ugye a repülőjegy az, amivel igazából nem lehet mit csinálni, mert ott az ember csak elégeti azt a bizonyos mennyiségű kerozint.
Igen, ezzel a kerozin dologgal túl sokat nem lehet kezdeni, viszont azért ezzel együtt azt tapasztaltad, hogy Egyiptomban akár turistának, akár szakemberként, vagy akár befektetőként is érdemes megjelenni.
Abszolút, turistaként is érdemes megjelenni, mert az egyiptomiak kedvesek, aranyosak, jóindulatúak, és most jó áron adnak mindent. Befektetőként pedig azért, mert azért most nagyon úgy látszik, hogy stabilizálódik az ország helyzete. Hamarosan lesz elnökválasztás, parlamenti választás. Valószínűleg egy olyan stabil kormányzati forma kerül majd ismét hatalomra, amelyik biztosítja a turizmus zavartalan működését, és kimondottan baráti lesz a turistákkal.
Mint egyébként eddig is volt. Nagyon köszönöm Szűcs Tamásnak, a globoport.hu főszerkesztőjének, hogy vendégünk volt, tedd máskor is.
Jövök.
Beszállókártya.
Kedves hallgatóink, ezt a beszélgetést múlt héten az egyiptom-izraeli határon történt terrortámadás előtt vettük fel, ezért nem hangzott el a beszélgetés közben ez az információ. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.